Sziasztok! Most következik egyfajta bónusz epizód, összesen hármat teszek fel, mivel összevontam az Eternum és az Attágító podcastokat. Az Attágító reguláris, tehát normális epizódjai ugyanúgy, mint eddig is, két hetente fognak megjelenni. Addig is jó szórakozást! Ebben a részben egy balesetről lesz szó, ami a neurológia és a pszichológia területén segített megérteni az agy fiziológiáját, illetve a személyiség és az agy homloklebenyének működése közötti kapcsolatot. A 19. században Finnis Cage esete befolyásolta az agyról és az agyi lokalizációról folytatott vitákat. Talán ez volt az első eset, ami arra utalt, hogy az agy egyes régióinak károsodása befolyásolhatja a személyiséget és a viselkedést. A baleset világhírűvé és lenyűgöző esettanulmánnyá vált, de mégiscsak egy iszonyatos baleset maradt. Jó magam első éves pszichológia hallgatóként ismerkedtem meg Gage esetével, ami a neurológia és a pszichológia tantervének szerves részévé vált. Hogy szemléletesen érzékeltessem, pontosan mi is történt és milyen konzekvenciákkal járt, a korabeli leírásokat fogom közreadni, amit érzékeny lelkű és vagy gyomró emberek esetleg nem bírnak. Ha ezekhez az emberekhez tartozol, kérlek, ne hallgass meg ezt a részt. Phineas Gage, a jóképű pasi, lyukkal a fejében. 1848. szeptember 13-a a 25 éves Phineas Gage számára ugyanúgy indult, mint a többi nap. Mint a többi munkanap. A jóképű, kedves és szelíd pasi a Vermonti Cavendishben, egy vasúttársaságnál, a pályamunkások csoportvezetőjeként dolgozott. Ez a nap is csak olyan volt, mint a többi. Nem voltak vészjósló jelek, nem volt semmi ómen. Phineas Gage tette a dolgát, közben beszélgetett, néha viccelődött a munkatársaival. Az épülő vasútvonala néha sziklás területeken haladt át. Ezeket a sziklákat kellett Gage-nek és a csapatának eltávolítani, azért, hogy le lehessen fektetni a síneket. Csapatával lyukakat fúrt a sziklába, robbanóanyagokat tett beléjük, homokot töltött a lyukakba, és mindezt egy vasúttal döngölte le. Sok éve volt már ez a munkája, sok százszor végezte ugyanazokat a mozdulatokat, mint éppen most is, ezen a napon. Gage egy szikladarab kirobbantásához készülődött, mikor az egyik munkás mondott valamit, amire Gage nevetve válaszolt. De ebben a pillanatban a vasrúd a szikladarabhoz ért, szikrát szórt, a lőpor berobbant, és nos, a tömővas átrepült, keresztül repült Gage fején. Igen, teljes hosszában. Az 1 méter 10 centis, 6 kilós tömörvas rúd véresen agya darabjaival 25 méterrel Gage mögött ért földet. A körülbelül 3 centi átmérőjű vasrúd, amelynek elvékonyodó része mintegy 30 centi volt, a hegyes végével fúródott a bal szeme alatt be, és a koponyája tetején át távozott. Talán valami csoda folytán Gage néhány perc múlva lábra állt. Bal szemgolyója kiugrott a szemgödréből. De néhány rángás után újra tudott beszélni. Ezután felült egy szekérre, és a közeli városba hajtott. Amikor a sürgősségi orvos, Edward Williams, visszatért a Cavendishi szállodába, egy fiatal, izmos férfit talált az ajtaja előtt egy padon ülni. A férfi fejét vér borította, a ruhája vérrel áztatva, égés nyomokkal, az agya lüktetései jól láthatók voltak. Legendássá vált mondata, amivel Gage az orvost fogadta. Here is business enough for you, amit talán úgy fordíthatnék. Itt lesz elég dolga. És igaza lett. Az orvos megvizsgálta és megegyezte, Mr. Gage hősiesen tűrte szenvedéseit. Úgy tűnt, teljesen tudatánál van, de sok vért vesztett és kimerültnek tűnt. A feje teteje úgy nézett ki, mintha egy ég alakú test vándorolt volna benne alulról felfelé. Phineas hotelszobájába mentek, Phineas az ágyra ült. Amíg az orvos a sebet vizsgálta, Gage elmondta, hogyan sérült meg. Dr. Williams először nem hitt neki, de Phineas ragaszkodott a történetéhez. Röviddel ezután felkelt és hányt. A hányás miatti erőfeszítéssel körülbelül fél tehástészényi agy távozott a koponyája tetején levő kimeneti lyukon keresztül, ami aztán a padlón landolt. A kezdeti vizsgálatok után Dr. Harlow második orvosként 18 óra körül vette át Gage kezelését. Főképp neki köszönhető, hogy Gage bevonult az orvoslás történelmébe, mert ő dokumentálta a gyógyulása történetét. Gage lábadozása nehéz és egyenetlen volt. A frontális lebenyt jelentős mértékben károsította a baleset. A különböző agyterületek, valamint a két félteke közötti hálózatok súlyosan és nagy mértékben károsodhattak. Harlow eltávolította az alvat vért, a csonttöredékeket és egy jó uncia agyat. Egy uncia körülbelül 28 gram. Az orvos rögzített két nagy, levált csontdarabot, felragasztotta a sebet, és részben nyitva hagyta a folyadék elvezetés érdekében. Aztán bekötözte Gage kezét és alkarját, amelyek arcával együtt eléggé megégtek. A vérzés 23 óra körül elállt, és a beteg végre elaludt. Bár Phineas először felismerte édesanyját és családtagjait, a balesetet követő második napon elveszítette öntudatát, és delíriumba esett. Néhány napon belül állapota rohamosan romlani kezdett. Arca felduzzadt, agya megduzzadt, tombolni kezdett, és azt követelte, hogy valaki keresse meg a nadrágját, hogy kimehessen. Sajnálatos módon a sebe elfertőződött. Gombák támadták meg a sebet, és Gage szeptember 23-tól október 3-ig félkomás állapotban volt az agyát érő nyomás következtében. Ritkán beszélt, csak ha beszéltek hozzá, és többnyire csak egy-egy szótaggal válaszolt. Két héttel a baleset után Harlow sürgősségi műtétet hajtott végre. Gage bevarrott bal szem gödre kidudorodott a kenytől, ezért egy nagyobb vágást kellett végezni a szemöldökénél az orra felett, hogy kivezethesse a folyadékot, és ezáltal csökkentse a nyomást az agyon. Senki nem hitt abban, hogy ezt a sérülést túlélheti. A barátai, munkatársai felkészültek a halálára, méretet vettek róla a koporsóhoz, készelétben tartották a temetési ruháját. Phineas Gage azonban makacsul ragaszkodott az élethez. 24 nappal a balesete után már járni tudott. A vasat, amely átment a koponyáján, gravíroztatta és soha többé nem adta ki a kezéből, mindenhová magával vitte. November 25-én, 10 héttel a baleset után visszatért szüleihez New Hampshire-be. Az arca bal oldala részlegesen lebénult. Fizikai állapota jó volt, nagyon jól felépült. Bal szemét elveszítette, de a vakság kivételével más érzékszervi funkcióit nem veszítette el. Az intelligencia és a motoros képességek nem változtak hátrányosan. Augusztusban édesanyja azt mondta az orvosnak, hogy emlékezete kissé károsodottnak tűnik, de éppen hogy csak annyira, hogy egy idegen ne vegye észre. Nem panaszkodott fejfájásra, de nagyon gyakran mondta, hogy valami furcsa, leírhatatlan érzése van. Gyógyulása alatt az újságokban különböző fokú pontossággal kezdtek el terjedni a Gage-ről szóló történetek. A legtöbb újság bulvárhírként kezelte Gage-et, hangsúlyozva a túlélésének valószínűtlenségét. Az orvosok is vitatkoztak az esetről, jókora szkepticizmussal. Egy másik orvos, Dr. Henry Bigelow, 1849-ben hivatalos vizsgálatra vitte Gage-et a Harvard Medical School-ra. Bár Bigelow kuriózumként kezelte Gage-et, többek között egy stalagmittal egyetemben mutatta őt be, amely idézem, figyelemre méltóan hasonlít egy megkövesedett hímbeszőhöz, a látogatás eredményeként egy második, első kézből készült beszámoló készült Gage-ről. Meglepő módon Bigelow jelentése szerint Gage fizikai és szellemi képességei helyreálltak. De, mint az akkori neurológiai vizsgálatoknál szokás volt, Bigelow Gage-et valószínűleg csak a szenzoros és a motoros hiányosságokra tesztelte. És mivel Gage látott, hallott, tudott járni, írni és beszélni, Bigelow arra következtetésre jutott, hogy az agyának rendben kell lennie. Bigelow értékelése egybeesett az akkori orvosi konszenzussal, miszerint a frontális leben nem sok vizet zavar. Ma már tudjuk, hogy a frontális lebeny részei részt vesznek az agy szinte minden tevékenységében. A lebenyek legelső része a prefrontális terület, különösen fontos szerepet játszik az impulzus szabályozásban és a tervezésben. De még ma is csak homályos elképzeléseink vannak arról, hogy a prefrontális lebenyek hogyan gyakorolják ezt az irányítást. A prefrontális sérülések áldozatai képesek átmenni a legtöbb neurológiai vizsgán. Nagyjából minden, ami a laboratóriumban mérhető, memória, nyelv, motoros képességek, gondolkodási képesség, intelligencia épnek tűnik ezekben az emberekben. Csak a laboron kívül merülnek fel problémák, különösen a személyiség változhat. A prefrontális sérüléseket elszenvedő emberekből gyakran hiányzik az ambíció, az előrelátás, az empátia és más vonások. Ezek azonban nem olyan hiányosságok, amelyeket egy idegen egy rövid beszélgetés során észrevesz. De a család és a barátok jól tudják, hogy valami nincs rendben. Frusztráló módon Hallow néhány száz szóra korlátozza Gage mentális állapotáról alkotott képét, de világosá teszi, hogy Gage megváltozott. Valahogy. A baleset előtt állítólag határozott volt, Hallow szerint, a baleset után Gage kedvetlen volt és alig készített terveket, és ha igen, akkor is gyorsan feladta egy másik terv miatt. Bár korábban tiszteletben tartotta az emberek kívánságait, Gage most nehezen viselte kívánságainak korlátozását. Bár korábban ügyes, ravasz üzletember volt, Gage-nek most hiányzott a pénzérzéke. És bár korábban udvarias és tiszteletteljes volt, Gage most következetlen és tiszteletlen volt, és időnként a legdurvább trágárságoknak is engedett. Hallow úgy foglalta össze Gage személyiségváltozásait, hogy úgy tűnik, hogy az egyensúly intellektuális képességei és állati hajlamai között szétesett. Ezeknek a változásoknak az eredményeként a vasút aztán nem volt hajlandó újra alkalmazni Gage-et, ezért új munkalehetőségek után nézett. A P.T. Barnum múzeumban, New Yorkban, ami nem összetévesztendő Barnum utazó cirkuszával, ahogy egyes források állítják, Gage egy ideig egyfajta élő múzeumi kiállítási tárgy volt. Egy kis extraért a szkeptikus nézők azt is megnézhették, ahogy Gage a haját oldalra simítja, és hogy az agya hogyan lüktet a fejbőre alatt. Gage végül 1851-ben állandó munkát talált postakocsisként New Hampshire-ben. Itt nyilván utasokkal és lovakkal kellett foglalkozni, és nem valószínű, hogy egy gátlástalan, durva vadember megfelelő lett volna erre a munkára. Aztán egy évvel később, 1852-ben Chilébe költözött, és ott hosszú távú postakocsi vezető volt a Valparaíso-Santiago útvonalon. Néhány évvel később egészségi állapota romlani kezdett, 1860. februárjától Gage-nek pedig egyre súlyosbodó epilepsziás rohamai voltak, valószínűleg a baleset későbbi következményeként. Ezért visszatért családjához, akik időközben San Franciscóba költöztek. A következő néhány hónapban mezőgazdasági munkát végzett, majd 1860. május 21-én, 12 évvel mindent megváltoztató balesete után belehalt egy status epilepticusba, ami súlyos, hosszantartó, ismétlődő rohamokból álló, életveszélyes epilepszia roham, amely után nem nyerte többé vissza tudatát. 1866-ban Hallow megtudta, hogy Gage meghalt, és levelezni kezdett a családjával. Kérésére exhumálták Phineast, leválasztották a koponyáját, és Új-Angliába küldték az orvosnak. A koponyával együtt a vasat is elküldték, amely Gage állandó társa volt életében. Ezeken a bizonyított tényeken kívül nincsenek információink arról, hogy Gage mit tett a balesetet követő hónapokban, és még kevésbé tudjuk, milyen volt a viselkedése. Hallow esettanulmánya nem tartalmaz időpontokat, ami feltüntetné, hogy mikor jelentkeztek Gage pszichológiai tünetei, és hogy idővel javultak-e vagy rosszabbodtak-e. Gage viselkedésének konkrét részletei közelebbi olvasatban kétértelműnek, sőt rejtélyesnek tűnnek. Hallow szerint Gage, idézőjelbe, alkalmanként káromkodott. Oké, de milyen gyakran, és mit ért káromkodás alatt? Továbbá Hallow állati hajlamokat, és később állati szenvedélyeket említ. Mit jelent ez konkrétan? Túlzott étvágyat, erős szexuális késztetéseket, vagy üvöltést a teliholdra? Hallow azt is megjegyzi, hogy Gage vadregényes történeteket kezdett mesélni unokahúgainak és unokaöccseinek állítólagos kalandjairól. Ez itt most a konfabuláció, a homlok lebeny károsodásának egy tünete, vagy egyszerűen csak szerette a hajmeresztő történeteket. Még az a következtetés is, hogy Gage többé már nem volt Gage, valójában szinte bármit jelenthet. Az egyik oka annak, hogy nehéz diagnosztizálni a frontális lebeny károsodását, az az, hogy az emberek alapvetően nagyon különböznek viselkedésükben. Közülünk néhány gyárilag udvariatlan, durva, kegyetlen, csapodár vagy bármi más. Annak értékeléséhez, hogy egy személy megváltozott-e egy baleset után, előzetesen nyilván ismernünk kell azt a személyt. És sajnos senki, aki közelről ismerte Gage-et, nem hagyott hátra semmiféle írásos nyilatkozatot. És mivel a későbbi években is olyan kevés tudományos tény állt rendelkezésre, de az eset elkezdte izgatni az emberek fantáziáját, Gage életéről pletykák kezdtek el terjedni, amíg végül egy teljesen új Phineas jelent meg. Professor Macmillan, egy ausztrál tudós, aki több évtizedek kutatja és tanulmányozza Gage esetét, Gage-nek ezt a karikatúráját egy instabil, türelmetlen, szemérmetlen, munkakerülő, tékozló részegesként foglalja össze, aki cirkuszokban és a vásárokon kóborolt, aki képtelen volt önmagát eltartani, és elállatosodva nincstelenül halt meg. Ezekben a történetekben, amelyek Gage-ről keringenek, új jelenvonásai néha abszolút ellentmondanak egymásnak. Egyes források szerint Gage szexuálisan apatikus volt, mások szerint viszont válogatás és tartós jelleg nélküli szabados nemi életet élt. Némelyek ingerlékenynek, mások érzelmileg üresnek írták le, mintha lobotomizálták volna. És néhány anekdota kifejezetten fiktívnek tűnik. Gage pszichológiai változásairól szóló beszámolók nyilván szubjektívek és tudományosan nem alátámaszthatók. Az egyikben Gage eladja csontvázának kizárólagos posztumusz jogait egy orvosi iskolának. Aztán ugyanazokat a jogokat egy másik és egy harmadik iskolának is, és minden alkalommal, zsebében a pénzzel, sietve elhagyja azt a várost, ahol az üzlet megköttetett. Egy másik ilyen sztoriban Gage 20 évig élt tovább a koponyájában a vasrúddal. Talán még rosszabb, hogy néhány tudós is megkérdőjelezte Gage emberségét, ahogy Antonio Damasio is. Descartes Error, azaz Descartes tévedése című könyvében is 1994-ben, ahol olyan kifejezésekre bukkanhatunk, mint hogy a nők nem bírták elviselni Gage jelenlétét, hogy vitatható helyeken kezdett inni és verekedni, hogy Gage hencegő és hazug volt és szociopata. A neurológus könyvében ezután még tovább megy a metafizika felé. Szerinte Gage szabad akarata kompromittálódott, és felveti annak lehetőségét, hogy lelke elsatnyult, vagy elveszítette a lelkét. His soul was diminished, or that he had lost his soul. Az emberek természetesen sokféle okból manipulálják a történelmet, de úgy tűnik valami különös történt Gage-nél. Macmillan ezt egyfajta tudományos engedélynek nevezi. Ha megnézzük azokat a történeteket, amelyek Phineasról szólnak, mondja, az a benyomásom támad, hogy a tudósok valamiféle költői szabadságot vagy színezítést engednek meg maguknak. A történet életrekeltésére, saját teóriáik érvényesítésére. Mik a tények? A prefrontális lebeny károsodása és a későbbiekben kissé megnövekedett bűnözői és antiszociális magatartás kapcsolatban van egymással. Még akkor is, ha az emberek nem süllyednek ilyen mélyre, sokan aggasztó módon változnak meg. A nyilvánosság előtt vizelnek, figyelmen kívül hagyják a stoppjeleket, gúnyolodnak mások fogyatékosságain, vagy mondjuk éppen cserben hagynak egy csecsemőt a tévézés miatt. Macmillan szerint elkerülhetetlen, hogy az ilyen kísérteties anekdoták befolyásolják a tudósokat Gage utólagos megítélésében. Azonban még egyszer, Harlow soha nem számolt be bűncselekményekről, vagy durván következetlen viselkedésről. Ha azonban a történetek elégszer megismétlődnek, az emberek lassan elhiszik őket, mint tényeket. És ha megszületik egy mítosz, tudományos vagy sem, mondja Macmillan, szinte lehetetlen megsemmisíteni. A történészek azt is megállapították, hogy a mítoszok tovább élnek, ha jó sztorikról van szó, és Gage tragikus, hátborzongató, megdöbbentő és szenzációs. Ezek a történetek azonban démonizálják Phineast. Egyfajta Luciferré válik, elveszett hőssé. Gage mítoszának felmaradásának oka részben az is, hogy az emberek számára lenyűgöző nézni, hogyan válik valaki gonoszszá. A Gage eset különösen érdekes a neurobiológusok és a pszichológusok számára. Bizonyíték arra, hogy az agy fizikai sérülése drámai karakterváltozáshoz vezet. Sok tankönyv azt a képet festi Gage-ről, amely csak a baleset utáni állapotot veszi figyelembe. Gage homloklebenyének megsemmisítésével elvesztette a képességét, hogy irányítsa viselkedését. Az erkölcs, az indulatok ellenőrzése és a lelkismeret a múlté. Finneas a baleset előtt a leírások szerint kiegyensúlyozott, okos, ügyes és élénk volt. A baleset után állítólag barátai, ismerősei úgy jellemezték, hogy Gage többi már nem volt Gage. Tehát, hogy szeszélyes lett, lázadó, figyelmetlen, fegyelmezetlen, trágár, agresszív, perverz alak lett. Aki időnként megengedte magának a legdurvább indolenciát. Aki nem tűrt semmi utasítást, semmi tanácsot. Így Finneas Gage tulajdonképpen tökéletes tankönyv példájává vált a prefrontális agyterületek szerepének bemutatására. Nos, talán egy kicsit túl tökéletes. 2008-ban Macmillan csapata talált egy hirdetést, ami Gage egy addig ismeretlen nyilvános szereplését hirdette. Egy beszámolót arról, hogy milyen volt mentális és fizikai állapota, amíg Chilében dolgozott, egy feljegyzést arról, hogy milyen is lehetett a napi munkarendje postakocsi vezetőként, újabban pedig egy további hirdetésre bukkantak egy másik nyilvános fellépéséről. Ez arra utal, hogy a Harlow által leírt, alkalmazkodásra képtelen Gage a baleset után csak bizonyos ideig létezett. Végül aztán Finneas kitalálta, hogyan éljen a sérülésével, és későbbi élete során sokkal gyakorlatiasabb és társadalmilag alkalmazkodóbb lett, mint ahogy gondoltuk. Macmillan feltételezése szerint ez a változás azt mutatja, hogy Gage egy idő után szociálisan helyreállt. Azokra az emberekre hivatkozva mondja ezt, akiknek hasonló sérüléseik voltak, és valaki vagy valami elég segítséget adott ahhoz, hogy rendezzék az életüket, és újra tanulják a társas és személyes készségeket, kapcsolatai kezelését. Gage esetében a talán jól megszervezett chilei munkája lehetett ez a motiváló erő. A karakterváltozásokról szóló jelentések csak a balesetet követő első hetekre vonatkoztak. A koponyára vonatkozó vizsgálatok azt mutatják, hogy csak a bal agyfélteke volt érintett. Nem sérült meg a teljes homloklebeny, a vas hegyes vége csökkenthette a károsodás mértékét. Mindazonáltal a megsemmisült agyszövet jelentős volt. Az elváltozásokat azonban nem lehet pontosan rekonstruálni. A későbbi kombafertőzés más területeket is érinthetett. Nem szabad túl sok következtetést levonni a frontális struktúrákból és funkciókról, figyelmeztet Macmillan, ehhez nincs elég információnk. Macmillan és munkatársai folyamatosan keresik a további bizonyítékokat Gage életében és viselkedésében. Tény, hogy nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen volt Finneas a balesete előtt és után, és hogy a mentális változások, amelyeket leírtak halála után igazából milyenek voltak, és hogy haláláig milyen változásokon ment keresztül. Nem világos, hogy a baleset és a súlyos fertőzés után mennyiben változott meg véglegesen a karaktere. Gondolok itt a neuroplaszticitásra, ami az agy csodálatos képessége bizonyos szintig a regenerációra. Ha az agy bizonyos részei meghibásodnak, akkor néha más részek veszik át azok feladatait. Ezt kompetitív plaszticitásnak nevezik. Ezekről a folyamatokról azonban még mindig elég kevés információnk van. Macmillan professzor azonban megjegyzi, hogy semmi nem található az elsődleges forrásokban arról, hogy Gage csavargóvá vált volna, hogy vásárokon és cirkuszokban lépett volna fel. De Gage néhányszor megmutatta magát múzeumokban, és lefényképeztette magát a vasrúddal együtt. Az egyik valószínűleg 1850-ben készült daguerotípja egy jól ápolt, jóképű férfit mutat, aki egyáltalán nem hasonlít csavargóra. 2009-ben, 149 évvel halála után egy másik magántulajdonban levő daguerotípja bukkant fel Gage-ről, ami a balesetben eltorzult, mégis jóképű Gage-et mutatja. Egyik szeme csukva, a hegek is jól láthatók a fején. Jól öltözött, magabiztos, sőt büszkének tűnik a daguerotípján, és azt a tömővasat tartja a kezében, ami a sérülését okozta, és amin a felirat részei jól kivehetőek. A kép hitelességét több módon is igazolták. A portré tulajdonosai egyébként évtizedeken keresztül azt hitték, hogy egy bálnavadászt és a szigonyát ábrázolja a kép. Finneas Gage fejnélküli maradványait átszállították a Cypress Lawn temetőbe. Gage koponyáját, valamint a rajta átrepülő vasrudat ma a Warren Anatómiai Múzeumban a Harvardon őrzik, mintegy 15 000 műtárgyal egyetemben.